lelkesedik. Bevallom, félreismertem. Szeretem azt, aki így lelkesedik a munkáért. Egyáltalán imádom azokat, akik dolgoznak. Milyen állásba mész? Kérdeztem. Nem én megyek, hanem te. Én. Igen, bőrfestőt keresnek. Egyszerre elkomorodtam. Wilkman Béla egész egyszerűen egy aljas fráter. Pali elkezdte dicsérni a bőrfestő szakmát, beszélt arról is, hogy tele leszek ambícióval, a nyelvtudása kisujjamban lesz, irigylésre méltó ember leszek, és egyéb idétlen dolgokat emlegetett. Odaadta a kérdéses levelet is, amelyet Wilkman Béla nekem címzett, de azért ő mégis felbontotta. Úgy látszik, mit sem hallott még a levél titok megsértéséről. A feljelenteném, föltétlen lecsuknák. A Wilkman által szerzett állásom története a következő volt. Megjegyzem, részletesen leírni nem is érdemes, mert csak egy napig tartott. Felöltöztem vadgalamszürke új ruhámba, és bizonyos lelki undorral telítve jelentkeztem a bútorkereskedőnél. Elém tettek egy mintát, hogy azt fessem a bőrre. Máig sem tudom megérteni, miképp volt lehetséges, hogy fél órán belül minden festékes lett, a cipőm talpa, a hátam közepe, sőt a mellényem is, holott a kabátomat még csak ki sem gomboltam. A legelképzelhetetlenebb helyen jelentkeztek a festékfoltok. Csak körül kellett nézni, és már is minden festékes lett. A többi alkalmazott már csak azt figyelte, hogy mi mikor lesz festékes, hogy mikor ordítsanak, sőt már én is csak azt figyeltem. A helyiség, ahol festeni kellett, őrült nagy volt. Tőlem vagy 15 méter egy asztal mellett szőke fiatalember dolgozott. Ő mélyítette a bőrbe a díszítéseket. Jól ügyeljünk! A 15 méter távolság közöttünk állandó volt, és mégiscsak felugrott egyszer a szőkefiós vadul a nyakkendőjére mutogatott, hogy az is festékes lett, persze közben ordított is. Nagy hangzavar keletkezett. Ilyenkor nem lehet festeni. A bútorkereskedő gyorsan mellém lépett, karon fogott, és hevesen kikísért az utcára. Később vissza akartam térni, de olyan ordítozást csaptak, hogy letettem róla. Közönséges lelkületű embereket amúgy sem bírom. Az állás elveszett, és festékfoltos lett a vadgalamszürke új ruhám is. Igaz, hogy előrelátó voltam is. Vettem festőköpenyt is, de igazítani kellett, mert kicsit bő volt, és csak délután szállították le, amikor már nem volt hozzá állásom. Azon már nem is csodálkoztam, hogy szobámba lépve Palit láttam az ablak mellett, amint a kabátját vakarta valamivel, az is festékes volt. Következő napon a magyar filmrendezővel mentünk állás után. Kifogástalan úriembereket kerestek tudás nélkül, hát csak is rólunk lehetett szó. Nagyon messze volt a hely, ahol jelentkezni kellett, az erődítményeken is túl valami fantasztikus, elhagyott helyen, ronda bérházban. A környéken egyetlen úriember nem járt, még jó jel ez is, ahogy vesszük. A bérház előtt óra hosszat jártunk fel alá, mert nem tudtuk eldönteni, ki kezdje el. Talán három úriember is sok lesz nekik egyszer, és még elbizakodottak lesznek. Végül mégis úgy döntöttünk, hogy egyszerre megyünk fel mindnyájan, és a filmrendező beszél a mi nevünkben is. Ő az egyetlen hármunk közül, aki legalább hiszi, hogy beszélni tud. Nagyon érdekesen beszél franciául. Fúj, sziszeg, berreg, kattog, dohog, mint egy motor, amely nem akar megindulni. Legalább két ló erőt fejt ki. Az illető úr, akinél jelentkeztünk, igen udvariasan foglalkozott velünk, és minden igyekezetével azon volt, hogy lebeszéljen minket az állásról. A filmrendező rögtön beleegyezett, kezet fogott vele, velünk is, és nagyon boldogan mentünk hazafelé. Madarat lehetett volna fogadni vele. Ma már nem lehet állás után nézni, mert késő van. Már három napja néz állás után, tette hozzá boldogan, és nem sikerül. Az az érzésem, hogy csak keresi, mert valami szent eskü köti, de megtalálni nem akarja. Visszafelé jövet, Eltévedtünk, de csak akkor vettük észre, amikor már egy folyó félén is átmentünk, holott erre jövet víznek nyomát se láttuk. Órák hosszat mentünk rossz irányban, mintha már az óbudai gyárkéményeket is látni lehetett volna. Rettenve fordultunk vissza, és a késő délután érkeztünk haza. Én mindig reszketek attól, hogy valami közbe jön, és mégis haza kell utaznunk. Kali azt mondta, hogy ez kizárt, mert éhen fogunk dögleni. Ó, de szépen hangzik. Addig is a négernő romlásba dönt minket, kérdezés nélkül összeszedi a fehér nemünket, és egyszerűen tisztítóba viszi. Aztán jön a számlával, már kétszer fizettünk így 40-50 frankot. Ő maga piszkos, és mégse tudja elviselni, hogy másoknak rendezetlen ügyei legyenek. Valószínűleg 100%-ot kap a tisztítótól. Mások akkor tisztítatják a fehér neműjüket, amikor pénzük van rá. Persze ilyenkor már sürgős a dolog. A magyar filmrendező például már nem ismeri tisztítóba vinni az ingeit. Azt mondja, hogy összecsomagolja az egészet, ráírja a nevét, azt is mi van benne, és mit csináljanak vele, és az utcán megcsíp egy kisgyereket. Ide hallgass, kölyök, ha ezt a csomagot beviszed abba a boltba, kapsz 2 frankot. Válasz nem lesz? Nem. Megírták az otthoniak, hogy végre kezükben a bizonyítványunk, és látják, hogy én megbuktam, de egyből német. Én már-már sikongtam volna örömemben, utóvégre úgy volt, hogy 3-ból bukom, de aztán rájöttem, hogy jelenleg az örömnek semmi létjogosultsága nincs. 6 héttel ezelőtt még indokolt lett volna a boldogság, ma azonban már más szemmel látom a dolgokat. Hát minden mindig késik. Tisztában vagyok azzal, hogy újra kezdődik a tanulás, sőt, még pótvizsgát is kell tenni. Már olyan szépen megbarátkoztam a gondolattal, hogy a gimnáziumnak végleg hátat fordítok. Igaz, idegesített, hogy mi lesz ezután velem, de az öröm, amelyet egy határozottan kellemetlen dologtól való végleges megszabadulás következtében éreztem, megkisebbítette gondjaimat. És most előről kezdődik minden. Tetejében még az otthoniak is kellemetlenkednek, holott örülhetnének, hogy nem 3-ból buktam. És ezek után kérjek hazúról pénzt, amikor te direkt ellenszenves hangulatot keltettél odahaza, mondta Pali. A pénzkérő levél mégis elment. Pali megírta benne, hogy egy kedves barátunknak nagyobb összeget adtunk kölcsön, az illető a hitvesével van idekint, és jelenleg nem tudja visszaadni a pénzünket. Azért az nem elveszett dolog, mi viszont már félig meddig elvesztünk, ha rögtön nem segítenek rajtunk. Egyúttal írják meg, hogy a megkapott pénzből rögtön menjünk haza, vagy várjuk meg előbb, amíg barátunk megadja a pénzünket, és akkor utazzunk el. Ezt írják meg. Elég tárgyilagos, férfias és logikus levél volt, pénz azonban mégsem érkezett rá válaszképpen. A válasz nagy fagyos csend volt, még egy képes lapot se küldtek. Pont ezt az alkalmat választották ki arra, hogy minden levelezést egyszerre beszüntessenek. Képzelj, micsoda hangulatok vannak most odahaza, és még Pali is ellenszenveskedik. Az egész marha tanulmány utat nekem lehet köszönni. Most itt vagyunk Párizsban, és mindössze 120 frankunk van. Már a múlt héten kellett volna pénzt kérni. Én mindig mondtam, hát milyen szép volna most a Balaton partján uzsonnázni a nagy diófa alatt minden gond nélkül. Hát semmi értelme nem volt Párizsnak, de mondjuk inkább, hogy az értelme rajtunk kívül volt. Az ember egyebet se tesz, mint állandóan pénzt vár. Ha látok ebben valami örömet, akkor rögtön mondjam meg neki. A filmrendező szerint most már itt az ideje, hogy mind a hárman újra munka után nézzünk. A jövő héten szigorúan nekilátunk. Na, csak hagytam őket lelkesedni. Nekem már van fogalmam a munkáról. Nekem már múltam van. Egészségtelenebb dolgot el se tudok képzelni.